Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
A Műegyetem történetének elmúlt 240 évét mutatja be az elemi részecskéktől a Világűrék című ingyenes kiállítás, amely már látható a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem újonnan átadott látogatóközpontjában. A BME közleménye szerint az új látogatóközpontban megnyílt kiállítás az intézmény kimagasló eredményei, nemzetgazdasági jelentőségű képzéseinek hagyományai és innovációi mellett az itt végzett és a jelenlegi hallgatók kutatásait mutatja be. Megtekinthetők az egyetem történeti és kutatásfejlesztési érdekességei. A rektori lánc másolata, amelynek eredetéjét Habsburg József herceg 1909-ben adományozta az intézménynek, vagy a világ legkisebb Smog 1 nevű kis műholdja. A BME közreműködésével fejlesztett Covington gyógyszer molekula modellje mellett bemutatják a Litracon nevű üvegbetont, Losonci Áron építészmérnök világszerte alkalmazott fejlesztését, valamint egy önvezető modellautót is. A kiállítótérben a 8 műegyetemi kar mindegyike egy-egy installációval mutatkozik be. A látogatók megismerhetik például az első magyar építészmérnöknő Várnai Marian munkásságát, Olá György Nobel-díjas kémikus műegyetemi kutatási témáit, olvashatnak a drónfejlesztés legújabb eredményeiről, és újra hasznosított üvegből készült innovatív építőanyagokat is láthatnak. A műegyetem mérföldköveit bemutató idővonal az előtt intézmény 1782-es megalakulásától, az egyetemi rendre emelkedésen és az 1956-os szabadságharcban való szerepvállaláson keresztül egészen napjainkig vezet, sorra veszi a legutóbbi években született eredményeket is. A BME látogatóközpont hétfőtől péntekig reggel 6-tól este 9 óráig látogatható az intézmény központi épületében. Különleges járművekkel gazdagodott az Álmok Álmodói 20 Világra szóló magyarok világformáló találmányok című tárlat a Millenáris Parkban, ahol az érdeklődők a Ganz József tervei alapján készült Standard Superiol és a Paul Járai által tervezett Tátra 87 típusú autó mellett megtekinthetnek egy 1915-ös Ford T-modellt is. A magyarok a közlekedés fejlődésében is meghatározó szerepet játszottak, ez derül ki a mobilitási csomóponton, amelyen a tökéletes állapotban lévő automatuzsálemek mellett interaktív elemek mutatják meg a hazai tervezők hozzájárulását a biztonságos és sokak által elérhető autózáshoz és tömegközlekedéshez. Az Álmok Álmodói 20 kiállítás autószalonjában időről időre frissül a kínálat. Május elején 3 autó búcsúzott és 3 új különlegesség érkezett a helyükre. Az 1931-es Mayfair átadta helyét egy 1934-es vajszínű Standard Superiornak. Mindkét típus Ganz József tervei alapján készült. Ő volt az a magyar származású mérnök, aki felvetette egy olcsó népautó megalkotásának ötletét. A tájékoztatás szerint Paul Járai, azaz Járai Pál két járműve is helyet cserélt a szalonban. A Tátra 77-es helyét egy Tátra 87-es vette át. A magyar tervező léghajók tökéletesítésével kezdte pályafutását az első világháború idején, majd később a közúti közlekedés felé fordult az érdeklődése. A nemrég érkezett Tátra 87 a korábbi típusokkal ellentétben csővázas konstrukció helyett önhordó szerkezetű, a hátán hatalmas szárny irányítja a menet célútját. A harmadik jármű egy 1915-ös Ford T-modell, amely egy 1921-es évjárat ugyanilyen autó helyére került. A típus tervezője Galamb József, akit 1907-ben Henry Ford egy egyszerűen kezelhető, minél olcsóbb autó tervezésével bízott meg. Ez a jármű lett a világ első népautója T-modell néven. Az Álmok Álmodói 20 világra szóló magyarok világformáló találmányok című kiállítás tudományterületek szerint rendezve összesen 600 magyar találmányt, felfedezést, ötletet mutat be közel 6000 négyzetméteren. A tárlat a Millenáris területén 2023. január végéig látogatható.
Színház.
A Csiki Gergely Színház 9 bemutatóval várja a közönséget a 2022-23-as évadban. A Kaposvári Teátrum előadásai között musical, komédia, dráma, zenés, mesejáték és szatíra így szerepel. A nagy színpadon szeptember 30-án láthatja a közönség Jeffrey Lane, David Jasbeck a Riviera vadorzói című musical vígjátékát Mészáros Tibor. November 11-én Katona József Bang Bang című drámáját Old Tamás, december 23-án Claude Magnier Oscar című komédiáját Fándli Csaba rendezésében. Ugyancsak a nagy színpadon kap helyet március 10-én Nikolaj Vasiljevics Gogol Revizor című színműve, amelyet Ilja Bokmarnikovs rendez, és április 28-án a William Shakespeare műve alapján készült Sok hűhó a biztonság kedvéért című különleges szerelmi művelet, amelyet Vékes Csaba visz színre. A műsortervben két kamara bemutató szerepel, az Anders Thomas Jensen Ádám Almái című szatíra december 16-án, Florian Zeller az Apa című színműve május 5-én látható először Kaposváron. Rendezőként az előbbit Horváth Ill és az utóbbit Berecki Csilla jegyzi. A színház a Grimm testvérek két művének színpadi változatával kedveskedik a gyermekeknek. A Brémai Muzsikusok című darabot szeptember 22-én Sarkadi Kis János, a Hamupipőkét február 16-án Váradi R. Szabolcs rendezésében mutatják be. További részletek a Kaposvári Csiki Gergely Színház honlapján olvashatók.
Fesztivál.
Mintegy 100 magyar film vetítése mellett változatos kísérőprogramok is várják a közönséget a Magyar Mozgókép Fesztiválon június 9-e és 12-e között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. Az idei programok közül a Filmre Vele elnevezésű játékos versenyben a krimik lesznek a fókuszban június 10-én. Idén 5 magyar bűnügyi történet és 5 forgatókönyvíró versengenek az NFI első körös fejlesztési támogatásáért a Veszprémi Óváros téren. Másfél órában Kondor Vilmos Örvényben, N. Nagy Zoltán Kesejű a Babics gyilkosságok, Csabai László Szimbád a detektív, Cserháti Éva a Sellőtitka és Tar Sándor a Szürke Galamb című regényét mutatják be Bodzsár Márk, Goldberg Emília, Maruszki Balázs, Szőcs Petra és Szelesi Sándor forgatókönyvírók. A Pannon Egyetemmel együttműködve Nézzünk mögé címmel olyan beszélgetések is szerepelnek a programban, amelyek a filmekben felmerülő társadalmi-történelmi kérdésekkel foglalkoznak. Grosán Krisztina a Legjobb dolgokon bőgni kell című filmje apropóján a mai 30-asok útkereséséről és beilleszkedéséről lesz kötetlen beszélgetés június 11-én. Ugyan ezen a napon a Veszprémi Expresszóban Valóságos-e egy dokumentumfilm szereplője című kerekasztal beszélgetésen Olá Kata a Digitális Nomádom, Kőrösi Máté a Dívák és Pap Gábor Zsigmond a Bereményi Kalapja rendezője, valamint Lajos Tamás a Katinka című dokumentumfilm producere cserélnek eszmét, egyébek mellett a rendezői felelősségvállalásról. Az idei fesztivál teljes bevételének 20%-át a Magyar Polányi Alapfokú Művészeti Iskola fotó és filmes tanszakának növendékei számára ajánlják fel a szervezők. Tehát Magyar Mozgókép Fesztivál június 9-e és 12-e között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Páratlan hatékonyság növelésre számíthatunk, és biztosíthatjuk, hogy szervezetünk rugalmasan alkalmazkodjon a változó körülményekhez, ha felelős vezetőként szervezeti kultúránk részévé tesszük a Kaizen stratégiát. A siker fokmérőjének a vállalatok nagy részénél a pénzügyi teljesítményt tekintik, ám az adatokból nem derül ki feltétlenül, mekkora a fejlődési potenciál a cégünk működésében. Ezt csak akkor tudjuk meg, ha közvetlenül a termelés helyén, a gembán, a Kaizen stratégiát alkalmazva megvizsgáljuk, hogy egy-egy folyamaton miként változtathatunk a jó irányba. Vagyis, ha hagyományos vállalatból lean vállalattá válunk. Így foglalják össze a lényeget Imai Masaki könyvének fülszövegében a Kaizen Stratégia című kötet szerzője, a szervezeti kiválóság egyik vezető szaktekintéje, aki szerint probléma, hogy nagyon kevés cégnél sikerült a lean szemlélet bevezetése. Ez a könyv azonban az esettanulmányok és a kritériumrendszer megismertetése révén közelebb viheti az olvasót ehhez a szemlélethez. A könyv magyar megjelenését a Kaizen Institute Hungary támogatta, a céget Gurabi Attila coach képviseli, ő a vendége. Arról kérdezem most, nem az okoz-e gondot, hogy egyszerűen különbözőek a kultúrák? Talán emiatt nem terjedt el ez a szemlélet eléggé?
A könyvből is érződik szerintem, hogy azokat a dolgokat, amiket megfogalmaz, nagyon japánosan teszi ezt, hiszen a Masaki Imai maga is egy japán gondolkodó, japán gurú, hogyha úgy lehet ezt megfogalmazni, de ezt teszi úgy, hogy ezek érvényesek is, a példáik is onnan vannak, hogy nem csak a japán cégeknek, hanem a General Motorsnak a példáját is hozza, és azokat is leírja az eset tanulmányokban. Kicsit szorongunk mi is mindig, amikor kivújunk a cégeknél, és ezeket a szemléletbeli dolgokat bemutatjuk, hogy ne vigye el a fókuszt azt, hogy ez most honnan érkezik, vagy mi az eredete.
Próbáljuk találkoznak ezeket... ezzel, hogy van egy kis távolságtartás, hogy ó, hát ők másképp gondolkodnak a munkáról, más a munkamorál.
Vannak ennek jó oldala is, kíváncsiak rá, és vannak olyan megközelítések, amelyek inkább eltolják maguktól. Azt szeretnénk, hogyha inkább a pozitív oldalakat lehetne kiemelni, és ezért mi, amikor az embereknek ezt bemutatjuk, akkor törekszünk arra, hogy minél kevesebb japán kifejezéssel mondjuk el, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat úgy elmondani, amire ők ráismernek a saját környezetükben is. Akkor történik a felismerés, hogy ezek univerzális dolgok. Tehát lehet, hogy a japánoktól kaptuk most ezt, hogy ebben a könyvben jobban ki vannak emelve, de ezek univerzális dolgok, és bárhol alkalmazhatók, ez a nagyon fontos ennek a könyvnek az üzenetében. Masaki Imainak ez a harmadik könyve, ez egy összefoglaló mű. Az első könyvében leírta a Kaizennek az alap dolgait, a második könyvében, a Gemba Kaizenban az értékteremtés helyszínével foglalkozott, hogy végülis egy tevékenység során melyek azok a szempontok, ami alapján lehet végezni ezt a dolgot, és most ez egy összefoglaló mű, és nagyon sok olyan új dolgot is belehoz, ami kicsit kitekintés a világ gondolkodói fele.
Ő azt mondja, hogy az az alapvető különbség a lean cégek és a hagyományos cégek között, hogy a hagyományos cégeknél túlzott az energiaforrás felhasználása, hogy nagyobb készlet, hogy sokkal többet gyártanak, mint amire éppen akkor szükség van.
Ő nem minősíti a vállalatokat, hanem szemléletben azt mondja, hogy ők úgy látják az ő boldogulásuknak a kulcsát, hogy ha a hagyományos módon közelítik meg. Nagyon jó példa erre, hogy ha mi szeretnénk minél több profitot elérni, akkor a mennyiséget kell növelni, hiszen akkor az egységre eső költség az, mivel ugyanazt a gép használjuk, tehát csökken. Tehát minél többet állítunk belőle elő, és dobunk a piacra, az egységnek a költsége, az egység előállítási költsége sokkal kisebb. Tehát nekünk az a célunk, hogy a volument minél jobban tudjuk növelni, ehhez nekünk nyilvánvalóan minél erőteljesebb gépekre és minél modernebb technológiára van szükségünk.
Ha nekünk az a hagyományos válasz.
A hagyományos, így van. Tehát ez a gondolkodásmód vagy szemlélet. Igen. Tesz egy meglepő kijelentést, nem az a kimály, hogy 99% a világon lévő vállalatoknak ezt az üzleti modellt követi. És ez a fejlődési szakaszokból teljesen jól követhető, hiszen 20. század elején, amikor a tömegtermés elindult, akkor ez egy nagyon sikeres dolog volt egészen addig, amíg be nem dugultak a piacok, és el nem kezdődött a túltermelési válság a 20-as évek végén, és azóta már nagyon sok ilyen hullámot megéltünk. Vagy amikor az energiahordozók ára elszállt, és akkor nem lehetett piacon eladni ezeket a dolgokat, és akkor hatalmas nagy veszteségeket kellett elszenvedni, és a hagyományos gondolkodás módban nagyon nehéz gyorsan váltani akkor, amikor valamilyen nem várt esemény történik. És hogyha visszagondolunk az elmúlt 20 évre, amit már a 21. században megéltünk, vagy akár a 30 vagy a 40 évre, akkor látjuk, hogy egyre gyakrabban jönnek azok a ki nem számítható dolgok, amit Nassim Taleb fekete hattyúnak hív, és egyre többet kell nekünk ehhez igazodnunk, és úgy megszervezni az életünket, hogy ne recsenjen meg, ne menjen tönkre, ne szűnjön meg végérvényesen, pontosan azért, mert a hagyományos mód szerint nem tudunk megállni egyszerűen, olyan tömeget növelünk föl, hogy nem tudunk megállni.
Az áramlás, ez nagyon érdekes, meg ez is, hogy egy darabot végigvinni. Ezt mondjuk le lehet fordítani, hogy néz ki egy termék előállításánál, tehát egy üzemben.
A végéről indul el. Tehát akkor, amikor megjön a vevői igény, az indítja el azt a folyamatot, ami a megelőző folyamatnak is ad egy jelet abba, hogy szükség van erre, tehát ő is kezdjen el dolgozni, és ez így végig megy egészen a folyamat elejéig.
És akkor arra is figyelnek, hogy valójában mire van szüksége a vevőnek.
Persze, milyen minőség, ez a könyvben ezt a minőség szállítás és a költség oldaláról ebből a hármasból közelítik meg. A költség itt onnan jön be, hogy fölöslegesen legyenek a gyártásban vagy a folyamatban olyan készletek, amelyeket mi egyébként, és itt van a hagyományos szemléletnek a nagyon nagy visszatartó ereje még, hogy nagyon sok vezető akkor érzi biztonságban a termelést, hogyha ott van a félkész, vagy ott van az fölhalmozva az alapanyag. Amit megérthető mostanában mondjuk, akkor, hogyha gondolunk az elmúlt két évre, beszéltem egy olyan üzemvezetővel, aki azt mondta, hogy jó, tudja azt, hogy a készletek azok mindig egy terhet jelentenek, és áll a pénz bennünk, de annyira bizonytalan az alapanyagnak a beszerzési forrása is, hogy be kell biztosítani a munkat az, hogyha megjön a vevő igény, akkor az alapanyagot tudjuk biztosítani. Nem fekete-fehér az egész dolog, és akkor, amikor egy lean állapotot meg akarunk teremteni, az nem egyik pillanatról másikra megy, hanem ez mindig egy fokozatos folyamat, és mindig haladunk abba az irányba, ahol egyre kevesebb már az akadályozó tényező, egyre inkább akadály nélkül megy végig az anyag, vagy az információ, az érték, és ez itt a legfontosabb, hogy az érték áramlás itt a legfontosabb, és az érték az a vevőtől jön, annak az értéknek a megfogalmazása a vevő adja meg. Itt is egy különbséget tesz a hagyományos és a lean szemlélet között, hogy a hagyományos azok előrejelzésekre, vagyis már olyan jóslásokra építik ki a kapacitásokat és a termeléseket, ami nem biztos, hogy bejön. Míg a lean szemlélet a meglévő vevői igényt próbálja minél jobban, minél rövidebb átfutási idővel, minél kisebb költsége, minél nagyobb hatékonysággal megvalósítani.
A standardizálásnál van három pont, és az egyike ennek a három pontnak az 5S. Ugye ezek az S-ek, ezek japán szavakat jelentenek, de hogy itt a személyes környezet, az üzemnek a tisztántartása, ezzel külön kell foglalkozni. Az ember azt gondolja, hogy ez természetes.
Nagyon nem természetes, és ez az alapja annak, hogy mi ezzel a szemlélettel tudjunk dolgozni. Akkor tudjuk a folyamatainkat áramlásban tartani, akkor tudjuk elkerülni, hogy veszteségekkel csináljuk ezeket a dolgokat, hogyha a mi környezetünk átlátható, és csak azok a szükséges eszközök vannak, amikkel mi most éppen dolgozunk, és minden egyéb fölösleges dolgot eltávolítunk, és tisztán tartunk, akkor látjuk azt, hogy valami eltérés van a folyamatunkban, amire azonnal reagálni kell, és nekünk azt meg kell oldanunk.
Gurabi Attilával, a Kaizen Institút Hungary szakemberével beszélgettünk Imai Masaki könyvéről. Kaizen stratégia, a működési teljesítmény mérése és megerősítése az áramlás, szinkronizálás és kiegyenlítés értékelésével. A kötet a HVG könyvek kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.